Imádkozzunk, jó? Kedves drága Istenünk, dicsérünk téged. Köszönjük a kegyelmedet. Drága szent nevedben, ámen. Oké. Tudjátok, Jézussal kapcsolatban így. A vallásos ember számára minden megütközés volt Jézussal kapcsolatban. Ha elolvasod János hetet, akkor ott elég sok mindenről beszél ezzel kapcsolatban. Például az, hogy ugye Galileából volt. És ott elmondják kétszer is abban a fejezetben, hogy jöhet próféta Galileából. Csak úgy nem illik bele a képbe. Ugye? És aztán ugye ott volt szombatnapon gyógyított, és egyáltalán nem illett bele a képbe. Ez ilyen megütközés volt ez a dolog. Igen. Aztán az, hogy nem volt rabbinikus tanítása Jézusnak. És ez is egy megütközés volt, hogy honnan tudja ez az írásokat, mikor nem tanulta? Senki nem tanította neki az írásokat úgy igazán. Honnan tudja ezeket a dolgokat? És így gondoltam erre, hogy ez természetes, hogy velünk is így van valójában ezekben a napokban, hogy amikor Istennel járok, akkor az életem az olyan könnyen lehet megütközés. Megütközés. Kinek a számára? Most a világban lévők számára? Egy módon azt mondanám, hogy az nem lep meg senkit, nem? Hogy egy megütközés. De igazán keresztény számára is lehet egy megütközés az életem, amikor igazságban járok. Amiatt, mert nem illik bele a jó keresztény sémába a dolog. Nem illik bele. Mert lehet, hogy nincsen formális, vagy nem tudom, valamilyen jó teológiáról, valami jó oktatásom lehet, hogy nincsen, de lehet, hogy ugye Jézusnak, meg hát a Bibliában ott igazán látunk választ mindenre ezek közül. Tehát az, hogy azt mondják, hogy honnan tudja az írásokat, holott nem tanulta? Ugye ott Jézusnak egyből van egy válasz a János hétben, és azt mondja, hogy az én szavaim azok nem az én szavaim, hanem az Atya szavai. És hogy minket Isten tanít. Isten tanít minket. Ugye ahogy egy Jánosban mondja, hogy nincs szükségetek tanítóra. Mit jelent ez igazán, hogy nincs szükségetek tanítóra? Mert hogy a Szent Szellem mindenre megtanít titeket. Ugye az, hogy hogyan járjál Istennel, azt senki nem tud megtanítani erre. Egy tanító taníthatja a Bibliát, Isten beszédét taníthatja, de az, hogy mi történik benned, azt nem lehet megtanítani. Ezt egyedül a Szent Szellem tanítja. És ezért van az, hogy ugye a Szent Szellem Isten, aki megvizsgálja a mélységeket, Isten mélységeit, és az én legmélyebb helyemen van, az én szellememben, és ott tanít engem. Isten mélységeit tanítja én bennem a legmélyebb helyemen. És nem kívülről történik ez a tanítás, hanem a legmélyebb helyeken. És persze van hozzá étel, elfogadok ételt, ami táplálja, ami adja az üzemanyagot, a Szent Szellem számára, a Szent Szellem tanítása számára. de hogy igazából Isten az, aki tanít minket egyesével külön-külön. És máshoz ez nem tud megtörténni. Sehogy máshogy nem tud megtörténni. Mindegy, hogy mennyi időt töltesz iskolában, mindegy. Egyedül Isten szelleme az, aki tud téged tanítani. És aztán ott volt a válasz, ugye Galileával kapcsolatban, Máté 4-ben ott van a válasz, hogy Zebulon és Naftali földje, ugye az a nép, amely sötétséget látott vala, és hogy Isten oda küldte Jézust. Ugye, hogy ott nevelkedett fel, ott kezdte a szolgálatát, és igazán ugye nagyon sokat a szolgálatából, pont azon a helyen végezte, ami egy ilyen Isten háta mögötti helynek mondták volna, tudod, Borsodban. Valahol Miskolcon túl, ott végezte, vagy nem tudom, vagy Zalában, hogy menjünk a másik végébe is, vagy Békésben. Okay. Valahol ilyen messzi helyen, ahova nem visz autópálya. Most már mindenhova visz, nem baj. De visszatérve a lényegre, hogy igen, hogy ugye Istennek egészen más a gondolata, mert Istennek az volt a gondolata, hogy igenis azt akarja, hogy az ő népe, akik távol vannak Jeruzsálemtől, az a népe, akiknek történelmileg ott ők mindig kaptak az ellenségtől, északról. Ott mindig csak zűr volt, ott mindig olyan távoli hely. De hogy Jézus oda ment. Hogy Jézus ott kezdte el a dolgokat. És aztán lehet, hogy nem volt egy ilyen rabbinikus tanítása, de miért nem? Azért, mert nem embertől tanult, hanem Istentől tanult. És ezek sokkal mélyebb dolgok, és sokkal nagyobb szeretet van ezekben a dolgokban, mint hogyha egy ilyen vallásos emberi elképzeléssel történtek volna ezek a dolgok. És ezt azért mondom el nektek, mert igazán ugye Jézus születésével kapcsolatos dolgok is egyszerűen megbotránkoztatóak, minden részlete. Tehát egyetlen egy részlete sem illik bele abba, amit várnál, meg ami, inkább úgy mondanám, ami úgy helyes lenne. Tehát úgy helyes lenne, meg úgy rendben lenne, ahogy a világ megváltójának kell születnie. És lehet, hogy egy kicsit nézegethetnénk itt Lukácsot, és itt sok minden van ezzel kapcsolatban, hát nem csak ezzel kapcsolatban, de tudjátok, gondolok visszatérve még ide erre a gondolatra, gondolok tényleg erre a szégyenre, amit igazából Máriának viselni kellett, ezt a szégyent, ugye, hogy terhes volt, holott nem volt férnél. Aztán ugye József igazából bevállalta ezt a szégyent, mert onnantól ugye azt mondta, hogy akkor tőle van a gyerek, és megint csak ő is átvállalta ezt a szégyent, hogy nem jól történtek a dolgok, legalábbis emberi szemmel nézve. Persze, nyilván kellett az, hogy, tehát nyilván kellett isteni kijelentés, de olyan érdekes ez, mert annyiszor van az, hogy emberileg, meg vallásilag nem néznek ki jól a dolgok, de Isten nagyobb. És majd mindjárt látni fogunk itt néhány dolgot így Isten gondolatával kapcsolatban. Mert nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy Isten nagyon sokszor helyezte az ő embereit olyan szituációkba, ahol igazán szégyent élhettek volna meg. Vagy lehet, hogy meg is éltek. És azt mondaná, de hát Isten miért tesz ilyet? És azért, mert nagyobb dolgokról van szó. Tehát milyen nagyobb dolgokról? Az, hogy egy szűztől kellett fogadnia, vagy megszületnie a Máriának, vagy nem Máriának, Jézusnak, bocsánat, nem keverem itt a dolgokat. Na, szóval, tehát egy szűztől kellett megszületnie Jézusnak. Na, van egy értelmes mondatom. Ugye, hogy, és ennek a jelentősége is igen nagy. Ugye? Itt a bűnös természettel kapcsolatban, stb. Tudjuk jól. De hogy is Isten ezt, ezt jól csinálta, és Isten ezt ugye az ő igazságában és valóságában helyesen tette. De az ember számára, meg a vallásos ember számára itt egy botránkozás van. És ez a mi életünkben is, nehogy azt gondolt, hogy másképp történik. Ugye egyszerűen része az életünknek az, hogy vannak botránkozások, vagy esetleg szégyen, vagy valami hasonló jellegű dolog, amiatt, mert Isten vezet téged valahova, vagy Isten visz téged valahova. Na mindegy, arra gondoltam, hogy Lukács 1-et végignézhetnénk, aztán rájöttem, hogy igazából, mivel ez 80 versből áll, ami egy olyan jó átlagos 4 fejezet a Bibliában, azért ez nem fog megtörténni. De van itt néhány dolog, ami ilyen nagyon különleges, és akkor erről beszélhetnénk. Aztán, hogyha elmondtam, akkor lehet, hogy utána még beszélhetnénk is róla, mert így közösen is, hogyha van kérdésetek, vagy hozzáfűzésetek, akkor tényleg így beszélgethetünk erről a dologról. Most az első 4 verset kiadjon, bár ez is egy nagyon érdekes dolog, ahogy leírja azt, hogy ugye előnkbe adták emberek azt, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, és hogy aztán Lukács is utána járt az egésznek, és ezért ez az a dolog, amit leírt. Tehát, hogy nagyon fontos számunkra, hogy minden, amit itt látunk, azok teljesen valóságos események, és nyilván nem... Most nem itt nektek a fontos, de néha olyan jó ezt elmondani az embereknek, hogy figyelj, látnod kell, hogy ami itt van, az teljesen valóságos dolog, és nem egy ilyen mesés ügy. Amit pont ezen gondolkoztam ezekben a napokban, hogy mennyire rossz, amikor mondjuk, tehát ezeket az eseményeket ilyen misztifikálják, tudod, hogy Máriából lesz egy ilyen. Pedig, hogyha megőrizzük ezeket az embereket teljesen normális embereknek, akkor rájövünk, hogy a mi életünkről szól ez is. Hogy ahogy Isten ott van a mi életünkben, én nagyon hasonlít erre. És itt az 5. versnél kezdve, hogy Heródesnek a Judea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való volt, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És nem volt nekik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten immár idős emberek voltak. És tudjátok, ez az első ilyen érdekes dolog az, hogy meddő volt első Erzsébet, nem volt gyermekük, már idősek voltak, ez itt fontos, hogy már idősek voltak. De hogy nem azt láttad, hogy megkeseredettek lettek volna emiatt. Mert lehet, hogy az lenne itt a normális olvasása ennek, hogy idősek voltak, nem volt gyermekük, és csalódottak voltak az élettel, vagy megkeseredettek, vagy valami, mert nem úgy történt, ahogy ők szerették volna, vagy ahogy normális lenne, vagy ahogy a társadalomban normális lenne, vagy elvárt lenne. Lehet, hogy nekik is volt egy kis ilyen megvetés az életükben, nem tudom, társadalom részéről simán lehet. De hogy azt mondja, hogy mind a ketten igazak voltak Isten előtt, és hogy ebben jártak, hogy Istennek a gondolataiban jártak, Istennek a beszédében jártak, az, hogy ez az, amivel táplálták a lelküket. Ahelyett, hogy a csalódottsággal táplálták volna a lelküket, helyette inkább Istennek a beszéde, Istennek az útjai voltak ott a szívükben, amivel táplálkoztak. És aztán azt mondja, lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint rájutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomában jó illatot gerjesszen, és a népnek egész sokasága imádkozik kívül a jó illatozás idején. Neki pedig megjelenik az Úrnak angyala áván a füstölő oltár jobbja felől, és láttára megretten Zakariás, és félelem szállta meg őt. Mondta pedig az angyal néki, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén, mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szent Szellemmel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni az Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És itt olyan érdekes ez, nem? Azt mondja, hogy meghallgattatott a te könyörgésed. És arra gondolok, hogy valószínűleg ez a könyörgése Zakariásnak ez nem akkor történt, hanem mondjuk 30 évvel hamarabb. Úgy értem, ők már idősek voltak, úgyhogy nem valószínű, hogy Zakariás már ezért imádkozott volna, hogy legyen gyerekük. De lehet, hogy ez a könyörgés ez 20-30 évvel korábban volt. De hogy Isten meghallgatta az ő könyörgését, és ez nagyon fontos a mi életünkben, mert itt vagyunk emberek, és annyira ilyen időbeliek tudunk lenni, nem? Hogy a mostban élünk, meg abban, hogy most kérek valamit, most legyen meg. De hogy Isten bevisz minket az örökké valóságba, ami az ő területe, az ő gondolata, és hogy oda visz minket, hogy mi is ebben gondolkodjunk, és ne a mi idővonalunk szerint, ne a mi elképzeléseink szerint, hanem az övé szerint. És mi lett volna jobb Zakariásnak, hogyha 30 évvel korábban Isten adott volna neki egy gyereket, aki aztán ő került volna a börtönbe, vagy mondok jobbat, ő lett volna a király, Heródes helyett. Na, mit szólsz hozzá? Akarnád-e azt, hogy a fiad a Heródes helyett, ő lett volna a király? Vagy pedig öregkorodban lehet, de Keresztelő János lesz a te gyermeked. Ugye, akire azt mondja, hogy lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan örvendeznek a szület, és Szent Szellemmel lesz betöltve. Ugye? És hogy egy elképesztő munkát végez. És itt most nyilván nem a gyerekről beszélek, hanem a te életedbe dolgokról. Hogy lehet, hogy te keresel valamit így az életedben, hogy valamit. És van egy imád Isten felé. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy mintha Isten így nem adná meg. De lehet, hogy eltelik 10 év, vagy lehet, hogy 20 év, és Isten egy olyat ad neked, amire te nem gondoltál, de hogy igazán az örömödre lesz ez, meg a vigasságodra, mert ez a Szent Szellem gyümölcse lesz az életedben. Ez a Szent Szellem gyümölcse lesz, és ez Istentől van, és ez nagyobb. És lehet, hogy azt mondod, hogy én már öregek vagyunk, meg nem is lehet, és nyilván emiatt itt még már begyepesedett az agya ebbe a dologba Zakariásnak, úgyhogy azt mondta, hogy ez már nem lehetséges. Ez már nem lehetséges. Már mindjárt még beszélünk erről a nem lehetséges dologra. De hogy Isten szereti úgy megadni a dolgokat, amelyek tényleg nem az embertől vannak. És nem az ember módján vannak, és nem az emberi minőségben vannak. Mert az emberi minőség az lett volna, hogy születne egy fiam, aki a király lehetne Izraelben, tudod. De Istennek egy másik van. Azt mondja, hogy ő lesz, aki ő előtte jár. A megváltó előtt jár. Aki visszatéríti a szíveket. Úgy értem, hatalmas dolog, hatalmas dolog. És tudod, meghallgattak a te imáid. De hát uram, az 30 évvel ezelőtt volt. És most neked miért annyira fontos ez az idő? Miért olyan fontos ez az idő? járj velem, tudod, itt vannak az én útjaim, itt vannak az én gondolataim, örvendezz ezekben, járj ezekkel is, és bízz rám a dolgot, bízz rám a dolgot. Én tudom, hogy mi a jó. Én tudom azt, hogy hova viszlek az életedben. És ugye itt megnémul Zakariás, mert nem hitt igazából. És aztán a következő dolog, ami történik, ugye az Máriával történik. Tesi? Jó, hát Ázsébet is történik, ha igen, de... itt most a... itt Lukács 1-ben itt Mária következik. És... és igen, igen, itt most ugye ott van, hogy fogalom méhébe, stb. És nevezd őt Jézusnak, de amit ki szeretnénk nektek emelni, az mondjuk itt a 35. verstől, ugye amikor megkérdezi, hogy mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek, és felvén az angyal mondanék ki, a Szent Szellem száll te reád, és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged, azért, aki születik is szentnek hivatik, Isten fiának. Ugye itt megint nem az emberi van, és, hanem az isteni. Ugye ez itt nem az ember akarata, ahogy mondja János 1-ben. Ugye, hogy kik Isten fiai, akik nem a férfiúnak akaratából. Van ez a fordítás, ami azt mondja, akik nem biológiai úton fogantattak, ugye, hanem a Szent Szellemtől. És hogy a mi életünkben ott vannak ezek a dolgok, amelyek nem embertől indulnak, nem embertől fogannak, hanem hogy Istentől vannak, és Istentől születnek. És azt mondja, és ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében, és ez már a 6. hónapja néki, aki meddőnek hívtak. És jó ez a fordítás nálam, mert ez... úgy írja, ahogy kell a 37. verset, mert az Isten igéjének semmi sem lehetetlen. Ugye más fordításokban az van, hogy mert Istennek semmi sem lehetetlen, de tényleg az van ott, hogy a réma szó van ott görögben, ugye, tehát Isten beszédének, Isten rémájának semmi sem lehetetlen. És azt szerintem ez nagyon fontos, kár, hogy itt sok fordításból kimaradt ez a szó. Hogy Isten beszédének a te életedben, ugye Isten rémájának, amit személyesen szóltál hozzád, amivel munkálkodik az életedben, Isten beszédének semmi sem lehetetlen az életedben. Semmi sem lehetetlen az életedben. De tudod, az én természeti szemeimmel, az én emberi nézőpontommal, az én emberi elképzeléseimmel így kell lennie. Miért kell így lennie? Mert a mi társadalmunkban így normális. És hogyha nekem nem akkor történik ez így meg, akkor nincs rendben. Akkor Isten nem tette meg azt, amit meg kellett volna tennie az én életemben. Ezt mondom, nem? De azt mondja, hogy Isten beszédének semmi sem lehetetlen. És akkor erre azt mondja Mária, mondta pedig Mária, imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint, és itt megint a réma szót használja. Azt mondja, hogy legyen nekem a te rémád szerint, és elment tőle az angyal. Ugye itt nagyon fontos dolgokat mond, hogy Isten beszédének semmi sem lehetetlen. És gondolok itt Ézsaiásban, hogy elküldi az ő szavát, ami nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azokat a dolgokat, amiért Isten elküldi, ugye? És hogy Isten beszédének semmi sem lehetetlen, és azt mondja, hogy legyen nekem a te beszédet szerint. És tudjátok, olyan egyszerű, amikor itt felcsapom a Bibliát, és olvasom, és azt mondja a szívem, azt válaszolja Istennek, hogy legyen nekem a te beszédet szerint. Hogy legyen nekem az szerint, ahogy itt van. Hogy igen, megvan az én megfontolásom, hogy járhatnék egy természeti életet. Járhatnék csak így emberként. De helyette legyen meg az életembe a te beszéded. az legyen, a te beszéded szerint legyenek meg a dolgok. Igen. És aztán ugye Mária elmegy Erzsébethez, és ugye itt János a méhében itt repes. De aztán itt Erzsébet a 45. versben ezt mondja. És áldott az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Ugye? És itt van ez a három vers. Azt mondja, hogy Isten beszédének semmi sem lehetetlen. Aztán azt mondja, hogy legyen nekem a te beszéded szerint. És aztán itt Erzsébet mondja ezt, hogy áldott az, aki hitt. Mert hogy beteljesednek azok, amiket az Úr mondott. Beteljesednek. És ez nagyszerű, tudjátok, mert ez rólunk szól. Ezek a beszédek, ezek a mi beszédeink. Ezek rólunk szólnak, ahogy Isten ahogy Jézus felnövekszik az életünkben. Ahogy Istennek a munkája megszületik az életünkben, és felnövekszik. Szóval, és hogy azt mondja, hogy áldott az, aki hitt. És tényleg áldott vagyok, amikor hiszek Isten beszédének, nem? Mert hogy Isten beszéde véghez megy. És hogy milyen örömömre válik az a dolog, amikor hiszek neki. Én hiszek az ő beszédének. Azért, mert hogy Isten megcselekszi ezeket a dolgokat. És igen, aztán itt van ugye Mária éneke. De aztán itt van még egy ilyen érdekes rész, ami így megérintett engem a minap, hogy ...59. verstől. És lőn 8. napon eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket, és az ő atya nevéről Zakariásnak akarták őt nevezni. És felelvén az ő anyja mondta, nem, hanem Jánosnak neveztessék. És mondának néki, senki sincs a te rokonságodban, aki ezen a néven neveztetnék. És intének az ő atyának, hogy minek akarja nevezni. Az pedig táblát kérvén ezt írá, mondván, János a neve, és elcsodálkozának mindnyájan. És feloldódik az ő szája, és nyelve azonnal is szóla áldván az Isten. És tudjátok ez itt, hogy a világ el akar téged nevezni valamilyen módon. Tudod, az atyád után, Ádámnak. Tudod, az atyád után Ádámnak akar nevezni. És de nem. Amúgy is mi közöttök hozzá, kedves szomszédok, hogy mi a neve a gyereknek, nem? Hát figyelj, már senkit sem hívnak így. Mondhatnám azt, hogy senki nem jár azon az úton, amin te jársz. Miért nem akarsz az atyáid útján járni? Senki sem éli az életét Istennel. Hát miért nem akarsz csak a régi módon járni? Jó lesz neked az atyáidnak a neve is, nem? Miért kéne neked valami furcsa név, vagy más? Senkit nem hívnak így. De nem. Nem. Ne mondja meg a világ, hogy mi a nevem. És ugye 1 János 3-ban ott van, hogy mi Isten fiainak neveztetünk. Isten fiainak neveztetünk. Mert hogy valósággal azok is vagyunk. Mi valósággal Istennek a gyermekei vagyunk. Istennek az örökösei. És igen, itt egymás után vannak azok a dolgok, amelyek csak így nem illik bele az embereknek az elképzelésébe. Hogy lehet az, hogy te, neked más van. Miért nem úgy jársz, ahogy egy tisztességes kereszténynek kell a mi elképzeléseink szerint lennie? Ugye? Olyan érdekes, hogy mindegy, hát tudjátok nagyon jó, ahogy így, amikor kiderül, hogy keresztény vagy, akkor mindig egy ilyen erkölcsi dolgot tűznek rá, tudod, hogy akkor te jó fiú vagy, vagy hogy neked így kell lenni, stb. Stb. És nem az, hogy nem erről van szó, hanem, vagy hogy neked akkor be kell tartanod egy csomó szabályt, erről szól az életed. De hogy nem erről van szó, hanem hogy egy számotokra elképzelhetetlen a sémákat áthágó életbe visz bele Isten minket. Hogy nem, egyszerűen nem illik bele az elképzelésekbe az egész dolog. Hanem mivel, hogy sokkal hatalmasabb annál. Sokkal hatalmasabb. Isten nem azért van bennünk, meg nem azért szült minket újjá, hogy kiválóan beleilledjünk egy kirakósnak az egyik darabjába itt a földön. Hanem igazából a mi illatunk az megütközős. Tehát, hogy furcsa. Amikor valósága ott van Istennek a szellem és beszédeje az életünkben, akkor emberileg szólva így nem normális ez az egész dolog. Ez így felette van, és különös, és furcsa a dolog. De ez így jó. Miért? Amiatt, mert hogy Istennek az élete van bennünk. Istennek az élete van bennünk. Igen, és aztán erről szólt mindig is Jézus élete, ugye? Hogy itt sehogy sem illett bele a világi nézőpontba. Azért, mert Isten szelleme sokkal nagyobb bennünk. Hogy Isten gondolata sokkal nagyobb bennünk. Az, hogy Isten beszéde, ugye az valódi, igazi életet ad nekünk Istenben. És nem az emberi sémák azok, amelyek meghatározzák az életünket. Oké? Jó, ámen. Imádkozzunk, és aztán még beszélgessünk erről, hogyha akartok. Drága Istenünk, dicsérünk téged. Köszönjük a te kegyelmedet, Jézus. Áldunk és magasztalunk. Köszönjük, Istenünk, hogy te nagyobb vagy, te sokkal nagyobb vagy, mint a világnak a sémái vagy elképzelése, és hogy mi járhatunk a te igazságodban, a te szellemedben, a te gondolataidban, a te valóságodban, Istenem. Köszönjük neked is, drága Jézus, köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki elkészítettél nekünk annyi és annyi dolgot az életünkben. Köszönjük neked, drága Istenünk. Köszönjük, hogy járhatunk mindazokban, amelyeket te előre elkészítettél. Köszönjük, Istenünk. És köszönjük azt, hogy te vagy, aki megszülettél bennünk, és te vagy, aki felnövekszel bennünk, és a te életed láthatóvá lesz a te kegyelmed miatt. Köszönjük, drága Istenünk. Dicsérünk téged a te drága szent nevedben. Ámen.